és dr. Szederkényi Károly Miklós esperes plébánost, a Budapesti Katolikus Központi Temető Lelkészség temető lelkészét. Az élet győzelme a halál felett. A rendelkezésünkre álló időben erről beszélnénk, hogyan győzhet az élet a halál felett, mint lelki pásztor, így is ellátod ezt a feladatot, nagyon sokat temetsz, kíséred az utolsó útjára az elhunytat, a földi maradványait, a gyászolókkal is kapcsolatba kerülsz. Milyen tapasztalatod van? Hogy élik meg manapság a gyászolók, hiszen a szeretteiknek az elvesztése mély fájdalommal jár, még akkor is, hogyha tudják, hogy, vagy remélik, hogy az örök hazában találkoznak. Valóban a halál fölött az élet az Úr?
Ez a kérdés és ez a téma mindenkit megérint és mindenkit foglalkoztat. Az élet és a halál végig kíséri az életünket, a születés és a távozás, a dolgok létrejötte és hanyatlása vagy pusztulása. A Prédikátor könyvében olvassuk, hogy minden hiába valóság, mert minden mulandó, már maga a kérdés is arra utal, hogy az embert a törékenysége, a szenvedékenysége bizonyos lelki teherrel nyomasztja, és nem könnyű beletörődni abba, hogy a földi életünknek vannak korlátai. Mielőtt az élet és a halál kérdésére válaszolna az ember, ezt megelőzi ez a kérdés, hogy miért ilyen törékeny és változékony az ember, és a dolgok, a teremtett világ, és benne az létünk, az életünk, miért ennyire mulandó. A Szentírás ad választ erre a kérdésre, amikor a bűnbeeséssel magyarázza meg minden emberi fájdalmunknak, tökéletlenségünknek, szenvedésünknek az alapját, gyökerét. A bűnnel vonta az ember magára azt a büntetést, amely magában foglalja a halált is, hiszen a Teremtés könyvében olvassuk a bűnbeesés után az Úristen figyelmeztető szavát az embernek, Ádámnak, hogy por vagy és visszatérsz a porba. Ádámot a föld porából teremtette az Úristen a Teremtés könyvének eleírása szerint, és éppen ezért az életadó Isten megengedi a bűnbeesett embernek azt, hogy visszatérjen a porba. Ugyanakkor nem akarja az Úristen a pusztulást, nem akarja az élet megsemmisülését, nem akarja a halált. Nagyon sokat idézem a Bölcsesség könyvének első fejezetét, azokat a megerősítő sorokat, amelyekben a Szentírás üzeni, illetve az Úr üzeni a töprengő embernek és a halálra szánt embernek azt, hogy nem az Úr alkotta a halált, nem leli kedvét az Úr az élők pusztulásában, mindent azért alkotott az Úr, hogy legyen, és az ő teremtményei az életre, az üdvösségre szolgálnak. Ezt nagyon sokat idézem a temetéseken, a gyászolók vigasztalásában, különösen akkor, amikor még hívő emberek is a Jóistent teszik személyesen felelőssé a halál miatt, szerettük elvesztése miatt. Még hogyha Jób példája nyomán imádkozik az ember, abban is benne van a Jobbnak a felismerésében, amikor megtapasztalja a próbatételt és azt a legnagyobb csapást, hogy elveszíti a gyermekeit, akkor azt mondja, minden vagyonának és szeretteinek elvesztésekor az istenfélő Jób, hogy az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr neve. Ezt Jobbal együtt nagyon nehéz kimondani. A gyászolók többsége megragad annál a felismerésnél, ha hívő módon vélekedik, hogy az Úr vette el azt, akit ő szeretett, és inkább a talán a méltatlankodás, inkább a keserűség járja át az embereket sok esetben, amikor az Úrra hárítják a halálesetnek, a szerettük elvesztésének a felelősségét, vagy a konkrét beavatkozását. Holott az Úristen csupán mintegy megengedi a halált, megengedi a pusztulást, de ez az állapot átmeneti. A Teremtés könyvében a bűnbeesés után már is elhangzik az ős evangélium, az ígéret, hogy majd eljön az utód, aki széttiporja a kígyó fejét, az asszonynak a későbbi ivadéka, aki majd megtöri a gonosznak a hatalmát, hiszen ne feledjük el, hogy a bűnnek a hátterében ott van a személyes kísértő, a sátán, aki bűnbe vitte az embert. Így tehát a sátán a bűnnek, illetve a bűn következményeinek is az előmozdítója, tehát valójában a sátán tehető felelőssé a halálért, a fájdalomért, hogy el kell távozni ebből a világból, és azért is, hogy az itt maradottak a szeretteiket elveszítik, és ez fájdalmat jelent az ember számára. A nem hívő embereknek is fontos üzenet lehet az, hogy nem a haláli a végállomás, nem a halál győztes az élet fölött, hanem fordítva lesz majd egykor, hogy az élet legyőzi a halált.
Sok esetben tapasztaljuk, hogy nehezen tudják feldolgozni, nehezen tudjuk feldolgozni. Én is visszaemlékszem arra, 25 évvel ezelőtt halt meg az édesapám. Nem voltunk felkészülve rá, hiszen az orvosok nem mondták, azt mondták, hogy egy hét múlva hazakerülhet. Akkor döbbentem meg, hogy mit jelent az, hogy örökség, és mit jelent az, hogy már nem szólíthatom őt meg, nem van közvetlenül a közelemben. Mély fájdalmaim voltak, kifejezetten fizikai fájdalmaim, és nem tudtam másra gondolni, csak hogy ő már nincs itt velem. És aztán jóval később, ahogy feltételezem, hogy a hitem mélyült, akkor tapasztaltam meg, hogy hát én önmagamat sajnálom, mert nekem hiányzik. És nem arra gondoltam, hogy hát igen, megszülettünk, akkor valóban meg is fogunk halni, ugye, hogy utaltál a Teremtés könyvére, hiszen ha akkor az Éva azt az almát nem fogadja el, és nem eszi meg, akkor valószínűleg ez a fájdalom nem ivódik és nem öröklődik át bennünk, hiszen örök életet kaptunk volna fájdalom nélkül. Nagyon sokszor csak is a hit, és főleg a váratlanul távozottak balesetben fiatalok, gyermekek, akik ártatlanok és meghalnak kicsi korban, azt nagyon nehéz szerintem feldolgozni. A mai eszemben azt tudom mondani, hogy a könnyeket csak a Jóisten tudja letörölni. Neked volt-e valamilyen személyes érintettséget, amiből esetleg adhatnánk egy kis útravalót a kedves testvéreknek, hogy mi a helyes gyász, hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan lehet ezt egyáltalán feldolgozni?
Nagyon sokféle a haláleseteknek a módja, vagy az a helyzet, körülmény, amely kísér egy-egy halálesetet. Biztosan, hogy nagyon nehéz a hirtelen halált feldolgozni. Erre is volt a személyes életemben példa a gyermekkoromban, amikor anyai nagymamám meghalt szívtrombózisban, és reggel még együtt voltunk, találkoztunk, elmentem az óvodába, és aztán délután már a másik nagymamám jött értem ezzel a szomorú hírrel, és arra emlékszem, hogy ez a hirtelen távozás, ez nagyon-nagyon gyötrő érzés, és ezt tapasztalom másoknál is, akik hirtelen veszítik el a szeretteiket. És akkor ezen belül még lehet az életkorokról is beszélni, vagy a személyes kapcsolatokról, vagy családi szálakról. Ezek is nagyon meghatározóak, tehát nem lehet általánosságban beszélni, hogy kit, hogyan érint ez meg. Biztos, hogy azok a tragikus balesetek, halálesetek, mint a közelmúltban a veronai buszbaleset, fiatalok halála, egy szülő számára lehet, hogy életre szólóan emberileg feldolgozhatatlan, és ezért is hívtak oda pszichológusokat, meg lelki segítőket, akik ebben melléjük álltak. A pap nem ilyen módon segít, hanem a hitébresztésével, és sokszor nem lehet tudni, hogy mi a könnyebb, hogy valaki már készült a szeretteinek, vagy szeretjeinek az elveszítésére, mert hosszasan beteg volt. Vannak olyan esetek, amikor várják a megváltó halált, akár az betegek, szenvedők, akár a hozzátartozóik. Szóval ezek is nagyon érdekes érzések, vagy egy érdekes élményvilág. Szinte azt várják, hogy már a szenvedés elhagyja, megkönnyebbüljön tőle, és erre a megváltó megoldás a halál, amit természetesen nem sürgethetünk, vagy mesterségesen nem idézhetünk elő, csak rábízzuk az Úrra, de vannak ilyen jellegű élmények is e tekintetben. Amikor valaki tudatosan készül, akkor van ideje esetleg már a távozónak is felkészülnie a nagy útra. Van, aki úgy számol be erről, hogy tudta ezt derűsen fogadni, akár a hozzátartozó, vagy még az életében a beteg, a nagy útra készülő elmondta a lelki állapotát erre vonatkozóan, hogy valami szépre készül, nagyon szívhez szóló, megható Gonzága Szent Alajosnak az édesanyjához írt levele, amikor a pestis járványban, ő a betegségében már tudta, hogy meg fog halni, és vigasztalta a saját édesanyját, hogy azok a könnyek azok feleslegesek, amelyeket majd hullat ő miatta, mert ő tudja, hogy egy nagyon boldog életbe fog távozni, és a Jóisten világosságába és boldogságába készül. Nem lehet tehát ezekre a kérdésekre általános választ adni, vagy statisztikát összeállítani, hogy kit hogyan érint a halál. A saját létünknek korlátaival, a halál fenyegetettségével találkozni, vagy a szeretteinket elveszíteni. Azt elmondhatom, hogy gyakorló lelkipásztorként, akinek szinte a papi hivatása, egyik profilja a temetés, mint az én esetemben. Ez nagyon érdekes erről beszélni, mert nem hangzik jól, hogy ha fölteszik azt a kérdést, hogy te szeretsz temetni, mert ki az, aki szeret temetni. temetni én nem szeretek, de látom a szükségét a vigasztalásnak, a hitébresztésének, a hit átadásának. És utána pedig tapasztalom nagyon sokszor a hála érzését, nem a személyem iránt, hanem a szolgálat, a szent liturgia, az imádság hatásai iránt, amit, hogyha egy pap megfelelő módon közvetít, akkor nagyon tudnak a pap személyéhez is ragaszkodni. Nem babonás módon, de egy kicsit a pap médium, összekötő az elhunyt, eltávozott személy és az itt maradottak között, mert tudják, hogy a pap az, aki a természet fölötti világgal kapcsolatban van, és a papnak az imája, a szentmise, amit fölajánlunk az elhunyt lelki üdvért, ezek összekötő szolgálatok és összekötő szálak. Nagyon sokszor hálás szívvel jöttek vissza hozzám temetés után, vagy ha újabb haláleset következett be a családban, akkor mindenképpen az én személyemhez ragaszkodtak. Ezek mind azt mutatják, hogy idézőjelbe téve, de mégiscsak hálásak az emberek a temetési szolgálatért, az imádságért, a vigasztalásért. Mert ki kell mondanunk, és hiába beszélünk bármennyit is erről a témáról, hogy élet és halál, ha nem a legfontosabbat emelnénk ki ebben a témában, vagy ebben a helyzetben, azt, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Valóságosan emberként meghalt, ezért olyan fontos Jézus Krisztus emberségét hirdetni, és emberségében, testében az Atya feltámasztotta az ő fiát, ezt is így szoktuk megfogalmazni, bár az Úr Jézus az isteni erejéből föl tudott támadni természetesen, vagy át tudta hatni a magára vett emberi testet, hogy győzzön az élet a testi halál fölött. De mivel az Atya küldte a fiát közénk, és ő adta halára az ő egyszülöttét értünk, ezért az ő föltámadása is az Atyának a műve, és éppen ezért Jézus feltámadásában ott van a mi feltámadásunknak a záloga, ígérete, valósága. Szent Pál elmondja, hogy hiába való lenne az ige hirdetés, és minden keresztény szép gondolat, tanítás vagy vallási gyakorlat, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból. Személyesen el lehet mondanom a legkritikusabb találkozásomat a halállal, az az édesanyám halála. Ha tanúságtételként kellene erről beszélnem, nagyon fontos élmény számomra, és már máskor is megosztottam, akár prédikációban, vagy más egyéb beszélgetésekben. Mi nagyon összetartozóak voltunk az édesanyámmal, ő nevelt fel gyakorlatilag is, és hát nagyon szoros volt a kettőn közötti kapcsolat, amit mindig átjárt egy, mondhatnám így, hogy beteges szorongás. Azért kifejezetten ezt a szót használom, mert ha egymásért kellett izgulni, hogy még én valahonnan nem jelentkeztem, vagy én nem tudtam, hogy ő hol van, vagy hol maradt el, mi van vele. Szóval ezek az aggódások, ezek szinte már beteges szintre emelkedtek, és mindig mindent átjárt ez az elvesztéstől való félelem. Úgy gondolom, hogy mind a kettőnk esetében. És amikor jött egy fordulat, az ő hirtelen kiderült és súlyos betegsége, amelyről megtudtam, hogy olyan súlyos, hogy már csak néhány hét van hátra az életéből, akkor a Jóisten adott nekem előzetes időt ennek a ténynek a feldolgozására vagy elfogadására. Volt egy szent erőszakoskodásom is a Jóistennel, paplétemre olyan imákat és olyan ima módot kerestem, bezárkozva a farkasréti templomba egy éjszakára, hogy egyéni szentségimádást tartottam, és végig imádkozva azt az éjszakát kértem a Jóistent, hogy hát lehetőleg, hogy ne kelljen elveszítenem az édesanyámat. És másnap, első péntek volt, vittem az eukarisztiát a kórházba, és akkor tudtam meg az ő kezelő orvosától, hogy ez a betegség már menthetetlen, annál is inkább, mert az éppen velem egy idős kezelő orvosa, ő saját édesanyját is ebben a betegségben veszítette. Ez is egy olyan érdekes volt, ráadásul egy korábban egyházi iskolás diák volt ez az orvos, és így akkor ezt úgy kellett meghallgatnom, hogy még az oltári szentség is rajtam volt a burzában, ahogy vittem az áldoztatásra. És hát akkor itt ezt a tényt a Jóisten eldöntötte. És aztán volt idő mégis fölkészülni, volt idő arra, hogy most mutassam meg, hogy mit érnek a szavaim, mert ugye könnyű vigasztalni másokat, hogyha az ember mondjuk biztonságban van egyébként. És pont ez volt az igazi magyarázat, hogy hogyan fogok én másokat vigasztalni, ha bennem nincs meg a kellő hit. És az, hogy itt bármi is történik, mégiscsak a Jóisten akarata történik, mégpedig az ő életadó akarata. Na most ebben a helyzetben még az utolsó óra is nagyon meghatározó volt. Farkasréti plébános voltam, és a szomszédos 23. János szeretett otthonnak az akkori igazgatónője jött át látogatni az édesanyámat. Egy szombat reggel volt Luca napja, az ő halála napja, és éppen ott miséztem a szeretett otthonban, betegek szentségét szolgáltattam ki, és aztán az orvosigazgatónő átjött velem az édesanyámhoz, aki még élt, amikor átértünk, tehát megvárta azt, hogy én visszatérjek a miséről, és aztán akkor hirtelen mondta a doktornő, hogy megmérte a vérnyomását, vagy nem is tudom milyen jeleket látott, és mondta, hogy most már itt a vége. És akkor kértem, hogy menjenek ki. Ott maradtunk ketten, és még egy pár mondatra volt idő. Én annyit mondtam, hogy bánd meg a bűneidet, és még így feloldoztam, hogy az utolsó pillanatban az édesanyámat, és akkor szépen meghalt. Akkor nagy fájdalom volt bennem, másnap is, és még egy jó ideig, és az a elvesztés, hogy most már nincs velem, tehát ott volt velem a plébánián, tehát ez egy nagyon nagy fájdalom az ember életében. És mégis utána jött egy lelki béke, megkönnyebbülés, amit azóta is érzek, tehát nem az volt, hogy utána kétségbe estem, és keseregtem, és összeomlottam volna, hanem egy olyan felemelés volt, olyan lelki felemelkedés, ami a Jóistennek különleges kegyelme. Tehát én azt tudom elképzelni, hogyha valaki így módon fogadja a Jóistennek a szándékait ebben a nehéz helyzetben, akkor meg is kapja a megerősítést, a vigasztalást az örök életnek és a találkozásnak a reményét, mert ezt a Jóisten adja ajándékba. Ha nem hiszünk benne, nem bízunk benne, akkor nagyon nehéz vigasztalódni, mert éppen a legfontosabb maradt ki az ember életéből az, hogy újra találkozunk, feltámadunk, látni fogjuk egymást, együtt lehetünk örökre, és az élet győz a halál fölött.
Köszönöm, ez zárszónak is nagyon szép volt, és vigasztalást adhatnak a kedves testvéreknek, hogy a pap is ember.
Én is ebben bízom, és így szeretném folytatni a szolgálatomat, mint lelkipásztor, akár mint temető lelkész, hogy legyen az én testvéreimnek vigasztalására az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadása, ami a legnagyobb ünnepünket határozza meg, a húsvétot, ami a keresztény életünk középpontja, és minden reménységünknek az áloga. Én is ezt kívánom a kedves testvéreimnek, akik most ezt a beszélgetést hallgatták.
Az élet győzelme a halál felett, ezzel a címmel beszélgettünk dr. Szederkényi Károly Miklós esperes plébános atyával, aki a Budapesti Katolikus Központi Temető Lelkészség temető lelkésze. a kedves Mária rádió hallgatóitól köszön Tariné Murányi Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az örök életről szóló rendkívüli adásnapunkat Szél Mihályné mentálhigiénés gyásztanácsadóval készült beszélgetéssel folytatjuk 9 órától.
Az örök élet napja. Beszélgetések, vallomások az örök élet győzelméről a halál felett.
Hírek.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Szigler Luisi.